Mik ezek a combodon? Kérdezte Katye. Amikor már annyi ideje voltunk együtt, hogy azokról a dolgokról is lehetett kérdezni, amikről nem lehet. Én meg elmeséltem neki a tigris csíkok történetét. Csákánykát középiskolás koromban ismertem meg. Seggrészegen hevert a kultúrház lépcsője alatti zugban. Ne legyél köcsök, húzzál fel apja a faszomba bele! Később kiderült, ugyanaznap születtünk. De ő már régóta nem szünetekben meg tanügyi sztrájkokban mérte az időt. 15 éves kora óta maszekolt különböző kubikos brigádokban, sokkal jobban szerette a habarcs csattanását a falon, mint a kréta sikongását. Minden nap szenti gyatok napja volt neki. Ha pedig nem volt pénze flakonos vodkára, a brigádoknál bőven került festékhígító. És hol az apja halála miatt vágta az ajtóba a fejszét, mibe került volna beletenni a fázis ceruzát abba a kurva áramkörbe? Hol azért hajlította földig a közlekedési táblák oszlopait, mert a sittes bátyja jutott eszébe? Miért nem volt elég elnyomni a cigit a nyakán annak a köcsögnek? Minek kellett a kés is? Sokan kerülték, és még többen féltek tőle. Én mégis teljesen oda voltam érte. Attól, hogy vele lógtam, úgy éreztem, rossz fiúságából rám is átragad egy kicsi. Ugyanolyan szegecses nyakláncot hordtam a kapucnis felsőm alatt, mint ő. Mocsoknál mocska piákat ittam, és rokkesteken ráztam a fejem a kultúrház alaksorában. Egyik ilyen bulin jutott eszébe Csákánykának, a bal fülébe is kéne egy faszakarika vagy fordított kereszt. És már nyomta is a kezembe a svájci bicskát. Itt a kézifúró, gyerünk apja, csináljad! Mivel a vodkát sajnálta sterilizálásra, egy gyújtó lángjánál fertőtlenítettem a fülét meg a fúrót. Ízzott a fémhegye, amikor belenyomtam a cimpájába. Büdös volt és füstölt. Csákányka ordított és csapkodott, majd fülében a bicskával felugrott az asztaltól. Először egy sörös üveget vágott a falhoz. Utána pedig visszakézből nekem is betörölt egyet. Ez az, bazd meg! És homlokon csókolt. Aztán kitépte a bicskát a füléből, és ugyanazzal a lendülettel belenyomta a halálkaszás szemgödrébe. És rántott rajta egyet. Hófehér forradások szabdalták keresztül Kasul az alkarjára tetovált alakot. A friss rovátka most a kaszás fejét szelte át. Apró vágás volt ez a többihez képest, nem is vérzett jóformán. Bennem egy korty szesz se volt aznap este. Alig néhány hete kászálódtam ki a sárgaságból meg balerinából. Arra gondoltam, ha már nem ihatok, legalább hülye lehessek, és azzal kikaptam Csákányka kezéből a bicskát. Lövésem se volt, hogy kell csinálni. Először csak felületesen húztam végig a karomon. Alig súrolta a bőrömet az acél. Másodjára viszont rendesen oda nyomtam, hogy jó mély legyen a hasíték. A sebből kibudjanó vér vörösre áztatta a sör alátétet.
Ez igen, bólogatott Csákányka. Kemény csávó vagy.
Én meg szinte elbőgtem magam. Rég nem esett ennyire jó semmi. Sokkal több volt ez, mint a fertőzőn, a véna falába fúrodó tű. Attól kezdve csináltam én is. Eleinte csak akkor, ha megláttam balerinát azzal a másikkal, vagy röhögtek, ha hátam mögött a suliban. Aztán már minden alkalmat elkezdtem kihasználni. Ilyenkor a fájdalmon kívül nem éreztem semmit. Magamat se. De én az alkarom helyett inkább a combomat karistoltam, nehogy otthon észrevegyék anyámék. Nem telhetett el úgy 2-3 nap, hogy ne vegyem kézbe a körömollót. Karcoltam magam, ha nem működött az internet. Ha patkányt láttam az utcán. Ha a sárgaságos diéta miatt nem tudtam inni a banketten. Karcoltam magam, amikor öngyilkos lett Csákányka. Karcoltam magam, ha késett a vonat. Ha elmaradt a kurzus. Ha nem jött össze a csaj. Karcoltam magam, amikor ágynak esett nagyanyám. Karcoltam magam, ha sütött a nap és kánikula volt. Ha esett az eső és fújt a szél, karcoltam magam, ha fájt a fogam, a gyomrom, a szívem, a hátam, a térdem. Karcoltam magam, ha senki se járt az utcán és magányos voltam. Ha hosszú volt a sor a buszbérletnél. Ha kipurcant a DVD író. És persze karcoltam magam, ha bármennyire is kerestem, nem találtam okot, amiért karcolhatnám magam. Amikor először hallott róla, nem hitte, hogy ilyesmik történnek a parkban. Városi legendának tartotta. Aztán ő is megtapasztalta a saját bőrén, mennyire nyálkosan tapadnak a sétányokon a fák árnyékai. Mennyire ki kell törölnie önmagát ahhoz, hogy képes legyen kimondani azt a félős és homályos, mégis megalázóan egyértelmű mondatot. Lesz valami? Aminélkül félbe szakadtak volna az egyetemista évei, és egyenesen a rozsdás tölcsérű gramofonok meg 100 éves varrógépek közé zuhant volna. Régiség kereskedése volt a szüleinek. Nem túl virágzó, de azért megyegetett. 2-3 hónapig is volt, miből pénzt küldjenek egyetemista kislányuknak, aztán Amerikában infarktust kaptak a bankok. Katya szülei pedig a válság legtöbb áldozatánál is rosszabbul jártak. Nem csak anyagilag omlottak össze, az apu belefogott egy világmegváltó piramis játékba. Aura látó szemüveget, meg rontás elleni energialekvárt próbált rásozni mindenkire. Mert az újra van most szüksége az embereknek a jövőre. Az anyu meg spirituális téren kezdett fejlődni. A kozmoszból érkező üzenetek tanát kombinálta őrangyal tréninggel. De a házi kassa továbbra se jött rendbe. És a Katyának küldött apanázs is hétről hétre csökkent. Muszáj volt az első fél év után otthagynia az albérletet, ahol addig a barátnőivel lakott, és beköltöznie az egyetem kollégiumába, annak is a legótvarabb épületébe, a 22-esbe. Összeszorította a fogát, és próbált úgy tenni, mintha nem zavarná, hogy zuhanyozáskor a kövön sokszor barna lé szivárgott át a szomszédos fülkéből. Mert egyeseknek nincs kedvük kivárni, hogy a reggeli vagy esti csúcsidőben felszabaduljon egy WC. És hogy hiába hoz magának kaját otthonról, az sose marad meg 2-3 napnál tovább a közös hűtőben. Azt se engedhette meg magának, hogy kantinba járjon, mustáros kenyéren meg olcsó szalámin élt. Ösztöndíjra lett volna szüksége, de a szociálishoz még mindig túl nagy volt a családban az egy főre eső jövedelem. A tanulmányinál pedig pont felette húzták meg a vonalat. Ha nagy ritkán kiment bulizni a barátnőivel, azt itta, amit ők fizettek neki. Egyik napról a másikra kuporgatta a pénzt. A hazaköltözésre viszont gondolni se bírt. Úgy érezte, azzal végleg és helyrehozhatatlanul kimaradna saját fiatalságából. Amputálódna belőle az élet. Próbált munkát keresni. De az összes nagy áruháznál, turkálónál, takarító cégnél csak elbocsátások voltak. Egyedül egy telefonos ügyfélszolgálati melót kínáló helyre hívták be interjúra. Ott viszont a személyes beszélgetésen derült ki, mit értenek ők igazából ügyfélszolgálat alatt. Katyének mély, bársonyos, búgó hangja volt. Fel is vették volna, ha bevállalja a verbális örömszolgáltatást, ahogy a munkáltató nevezte a telefonszexet. De ő felállt a székből. Nem. Nem, szóba se jöhet. Nem érdekli, hogy csak a hangja. Ő nem kurva, ez legyen világos. Aztán eljött a húsvéti szünet, és hazautazott. Az anyjáik megállás nélkül vigyorogtak. Látszott rajtuk nagy a baj. Egész éjszaka sugdolóztak, és forgolódtak az ágyban. Nem lehetett eldönteni, épp melyikük sír, és kivigasztal kit. Folyton arról beszéltek Katyének, hogy az eladónőjük nyugdíjba készül. Napközben pedig többször áthívták a boltba segíteni. Fogalmuk se volt, hogyan mondják meg neki, hamarosan az a kevés tartalékuk is elfogy, muszáj lesz hazajönnie. Az ünnepi bevásárláskor, a hipermarketben, az apja szekérre terítette a kabátját. Annyira frusztrálta, hogy nem tudja ugyanúgy megpakolni, mint körülötte mindenki más. Katya a kasszánál vette észre egyik volt középsulis évfolyamtársát. A lány nem ismerte meg őt. Látszott rajta, régóta nem nézi az arcokat. Egyedül arra figyel, hogy minél gyorsabban húzza el az árucikkeket a vonalkódolvasó előtt. és hogy ne hibázzon a visszajárónál. Kátya tudta, érettségi után rögtön munkába kellett állnia. A távoktatás se engedhette meg magának, hogy legalább havonta egyetemistáskodhasson egy kicsit. Hangján még akkor is érződött a besavanyodottság, amikor a végösszeget kimondta. Amint hazaértek, Katya bejelentette a szüleinek, sikerült munkát találnia. Most jött az e-mail, felvették.
– És mi leszel? – kérdezték a szülei.
– Babysitter.
– De hát neked nincs türelmed a gyerekekhez.
Ezentúl lesz. Három hét múlva visszaköltözött a barátnőihez. Azt mondta nekik, otthon rendbe jöttek a dolgok, és döcögve bár, de újra beindult az üzlet. Legelső kliense egy közgazdászocska volt, aki, mintha bujkálna, úgy lapított a park egyik magasabb bokra mögött. Látszott rajta, még sose csinált ilyesmit. Katya ezért mert oda menni hozzá.
Szia, lesz valami?
Szegény fiú zavarában mukkanni se tudott. Csak állt ott, mint akit utolért a stroke. Majd hirtelen hátat fordított, és a park kijárata felé menekült. Pár méter után viszont megtorpant. Én nem vagyok pszichopata, mondta. Tőlem nem kell félni. Mintha attól tartana, hogy megharapja a csönd, egész úton hazafelé be nem állt a szája. Katya egy kukkot se értett a szakzsargonból, amikor a közgazdászocska elhadarta, mennyi pénze ment rá arra, hogy svájci frankba vette fel a hitelt a kocsira. Pedig neki előre kellett volna látnia, mekkorát fog pukkanni az a lufi Amerikában. Igazából nincs is senki, aki nála jobban megszívta volna a válságot. Aztán kapcsolni akart, de félúton visszarántotta a kezét. Túl közel volt Katya combja a sebváltóhoz. Inkább egész végig kettesben bánszorgatta az autót. Ultramodern, amerikai konyhás apartman bérelt neki a végrehajtó cég, ahol dolgozott. Én csak a papírmunkát végzem, mentegetőzött, és gyorsan becsukta a hálószobába nyíló ajtót. Szereted a szappant? Katya addig nem tudta, hogy a szappant is lehet szeretni, vagy nem. De a közgazdászocska már rohant is a konyhát a nappalitól elválasztó pulthoz, és kihúzta az egyik széles fiókot. Ezeket mind én főztem. A számtalan vatelinnel bélelt rekeszben apró tárgyak sorakoztak. Különböző színűek és alakúak, sima felszínűek és szemcsísek. Már az is napokat veszel, magyarázta, hogy összeválogassam az alapanyagokat a különböző bioboltokból. Nem is beszélve a massza főzéséről és kóstolgatásáról. Majd sorban odadugta Katya orra alá az egészet, hogy szerinte melyik, mivel van illatosítva. Párnázott fogóval emelte ki a szappanokat. Kézzel nem szabad hozzájuk érni, nehogy összepiszkolódjanak. Aztán mind a 30-at végig szagoltatta vele. Oda nem megyünk be? Intett Katya a hálószoba felé, mire a közgazdászocska, hogy odabent terítette ki a friss mosást, párás a levegő, nem tesz jót a légutaknak. Katyének fogalma se volt, hogyan magyarázhatná el, ő azért van itt, mert másképp az anyjáék boltjába fog megrohadni.
Fizetek úgy is, mondta a fiú. Még senki se szagolta meg a szappanaimat. Mennyibe kerül?
Katya mindennél jobban zsebre szeretett volna vágni egy zsíros összeget a semmiért. De tudta, ha most elfogadja a potyapénzt, elbukik, és többé sose lesz képes rászánni magát a parkra. Ott állt, és nézte azt a szerencsétlent, aki eddig könnyen lehet kizárólag az interneten látott szexet. Majd rávetette magát, és az övcsatja után nyúl, de a közgazdászocska ellökte a kezét, majd a második próbálkozásnál félreugrott, és ugyanazzal a lendülettel bemenekült a fürdőszobába, és az ajtónak támasztotta a hátát. Katya utána ment. Erőlködés nélkül betaszította az ajtót,
mire a közgazdászocska bemászott a fürdőkádba. Katya hiába próbált végig simítani a vállán. Alig ért hozzá, rémülten felnyűszített, és a sarokba húzódott. És még akkor is így kuporgott, remegve, maga előtt összefont karral, amikor Katya visszajött a nappaliból, és a mosdókagylóba dobta a szappanokat. Először ő vetközött le, aztán hozzálátott a közgazdászocskához. Hosszú percekbe telt, míg sikerült lehámoznia a pólóját, és a bokáig tolnia a nadrágját. Birkoztak. A fiú folyton azt nyöszörögte, adok pénzt, szeresz, szeresz. Katya többször felszerette volna adni, pláné miután dulakodás közben a közgazdászocska véletlenül gyomorszájon könyökölte. De végül csak sikerült legyőznie a vézna karokat meg lábakat. És ahogy utolsónak a boxer alsót is ráncigálni kezdte lefelé, a közgazdászocska végképp elgyöngült. Megadta magát, és veszettül kapkodva a levegőt összekuporodott a kádban. Katya még sose látott senkit ennyire gyámoltalannak. Ennek ellenére meg kellett tennie. Megeresztette a meleg vizet. A közgazdászocska többé nem mozdult. Ellenkezés nélkül tűrte, hogy Katya bemásszon mellé, és ráirányítsa a zuhany rózsát. S csak akkor erősödött fel még jobban az ihálása, ne, azokat ne! Amikor Katya átnyúlt a mosdókagylóba, és a markában összefogva vizezni kezdte a szappanokat is. A fürdőszobát azonnal betöltötte a sok egymásba kavarodó illat. Sűrű, tejszerű pép folyt a kádban. Így indult el Katya keze a közgazdászocska remegő testén. Dolgozott, csinálta. A fiú mellkasán és hátán nagy, gennyes pattanások vöröslöttek, de Katya már nem undorodott. Mintha nem is ő irányítaná őket, olyanok voltak a mozdulatai. Kimértek, kényelmesek, professzionálisak. Havonta 4-5-ször ment ki a parkba, jól kijött ennyiből, még félretenni is tudott. Látásból ismerték egymást a rendszeresen odajáró lányokkal, de egy szót se szóltak egymáshoz soha. Ők ott nem léteztek, csak voltak. Akkor is elfordították a fejüket, ha valamelyikükkel kötekedni kezdett az a rendőr. Húztak, ki merre látott. Azokon az estéken pangás volt a parkban. Nyálas képű, hájas figura volt. Látszott rajta, elege van az utak mellett, meg aluljárókban strihelő lotyókból. Minőségre fájt a foga. Egyedül ment oda és civilben. Mindig a bokrok közül a sötétből lépett elő, és az igazolványát mutatta, amikor kamuból igazoltatta és fogdosta azt, akit épp kiszemelt magának. Egyszer Katyát is elkapta, hogy tudja ám, mit csinál itt. Úgyhogy jó lenne, ha elbeszélgetnének kicsit az autóban. Ugye ő se akar egy razziát a nyakába. Aztán, amikor látta, hogy nem működik a zsaruduma, változtatott egyet a hangnemen, és szinte könyörgött, megadom a dupláját is, ne legyél már ilyen izé. De miután Katya 10-szerre ismételte el, hogy a barátját várja, és tessék, itt a személyi, hirtelen eldurrant az agya. Megmarkolta Katya kabát gallériát, és rázni kezdte. Igen? És most hol van a barátod? Majd ellökte magától, és elrohant. Katya viszont még jól járt. Egyszer, amikor kifelé menekült a parkból, látta, ahogy megüti az egyik lányt. Hangosan csattant a tenyere, de neki szabad volt. Miattam hagyta abba a parkozást. Senki nem tudta rajtam kívül, hogy nem anyukáig dugták a zsebébe a pénzt. Azt mondta, azért van velem, mert végre biztonságban érzi magát. Egyedül mellettem nem kell egyfolytában azon paráznia, hogy mi lesz, ha egy gyöngébb pillanatában véletlenül kibukik belőle. Igazából keményen megdolgozott a legutolsó vasért is. Nem attól félt, hogy hátat fordítanak neki, vagy szánakozni kezdenek rajta. Inkább az arcokra kiülő nemhiszemségtől és döbbenettől undorodott annyira, hogy örökre betonfödémet borított az igazságra. De miután a Schmasser kör végén utolértem a busz megállóban, többé nem kellett ilyesmik miatt szorongania. Sőt, idővel egyre jobban felengedett, egészen bőbeszédű lett. Egyszer még azt is bevallotta, hogy a születésnapom estéjén nem akar dolgozni. Bulizni indult, és csak útba esett neki a tömbházak mögötti betonsétány. Akkor meg miért szólítottál le? Kérdeztem. Annyira megtetszettem neked. Dehogy is, nevetett. Inkább különlegesnek tűntél. Különlegesnek? Igen, mondta. Mindenki különleges, aki a sötét utcán ücsörög egyedül, és a telefonját nyomogatja péntek este. És talán meg is sajnáltalak egy kicsit. Egyik napról a másikra lettem földön futóvá. Miután Mézga meg Basser harmadév legelején bejelentették, jobb lesz, ha különválnak útjaink. Nem mintha azt hittem volna, hogy örökre lakótársak leszünk, de valahogy mindig úgy képzeltem el a szétköltözést, hogy én dobom be a törölközőt. És nem ők lepnek meg egy nap azzal, hogy bocs öreg, de a jövő hónaptól vagy más lakik itt helyetted, vagy mi mozdulunk valamerre, és akkor fizetheted egyedül a két szobát, na, melyik lesz? Kisdeszkával a szakítást egy gyors SMS-ben intéztem el, rögtön a Schmasser után. Akkoriban, pedig már nem nagyon telt el éjszaka anélkül, hogy Katya ne aludt volna nálam, vagyis nálunk. Mert végül is mind ugyanabban a szűk légtérben szorultunk, amiben sehogy se fértek meg egymással a paplanom alól érkező neszek és az aludni nem tudok ideges sóhajtása. Basszerék még mindig nem hagytak fel a házi bulizással, meg az egyéb alkalmi kedveskedésekkel. Ezért legtöbbször szándékosan voltam hangos azokon az éjszakákon, amiken kivételesen inkább aludtak volna. Lám-lám, gondoltam. Hiába lögdöstök sárba. Nekem akkor is van, ahol megmártsam a pöcsöm. Most hogy is van? Melyik az erősebb kutya? Mégis, amikor úgy döntöttek, mennem kell, hirtelen kiszaladt alólam a talaj. Fogalmam se volt, mit csináljak. Egy garzon a büdzsémbe nem fért volna bele, új lakótársakat pedig nem akartam. Katyénél nem mertem puhatolózni. Ezért lepett meg, hogy egyszer csak úgy a semmiből bedobta, ha gondolom mehetek hozzájuk. Amitől én annyira meghatódtam, hogy azonnal igent mondtam. S csak miután az utolsó dobozt is átvittem, jöttem rá, innen már nincsen visszaút. A szoba szűk volt, a mennyezet alacsony, a meszelés fáradt. Szóval itt fogunk élni, gondoltam.